Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik, adjatok hálát. Elfoglalva az 511. dicséret első 3 versét énekeljük. Az 511. dicséret így kezdődik, maradj velem. Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel dicsőítünk, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy megismertesd velünk az Atyát, és olyan jó, hogy rád tekinthetünk, és láthatjuk, hogy mennyire más vagy te, mint mi. És köszönjük, hogy te mindent megteszel azért, hogy kiemelj minket a bűneinkből, kiemelj abból a régi, örökölt természetünkből, amivel születtünk, és újjáformáld az életünket. Köszönjük, hogy ezért a sajátodat odaadtad a kereszten. És olyan jó látni, Uram, ahogy te jelen vagy ebben a világban, egész más értéket képviselsz, mint amit mi. És köszönjük, hogy számodra az élet van a középpontban, azt mented, véded, gondoskodsz róla. Köszönjük, hogy te soha nem mondod azt, hogy már elég ember van a földön, hanem aki itt van, azt keresed, annak akarsz új életet adni. És köszönjük, hogy mindent úgy rendeztél el ezen a földön, hogy minden ember számára legyen elegendő mindarra, amire szüksége van. És Urunk, köszönjük, hogy te tanítasz is. Tanítottad a 12 tanítványt, és mindazokat, akik oda mentek hozzád, és hallgattak téged. És Uram, énekeltük, hogy te vagy a mi vezérünk, mesterünk, és az, hogy valóban így legyen. Olyan könnyen elénekeljük, de segíts végig gondolni, hogy tényleg így van-e. Ugye minden napokban te vagy a mester, vagyis arra figyelünk-e, amit te mondasz nekünk, és azt szerint cselekszünk, azt szerint igazgatjuk az életünket, vagy Urunk, meg kell vallani, hogy bizony sokszor a mi mesterünk, az a saját énünk, a saját természetünk, az mondja meg, mit tegyünk, arra hallgatunk, de azért jövünk hozzád, hogy ezen változtass. És hát, hogy valóban mindazok, akik tanítványnak mondják magukat, mindig rá tudjanak figyelni, rá tudjunk figyelni, hogy lássa a környezetünk, hogy valóban mi tőled tanulunk. Hogy valóban a te igédnek engedelmeskedünk. És kérünk most így szent lelked által, légy jelen, és szólj hozzánk személyesen, és köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol efézusiakhoz írott levele, 5. fejezetének az első 14 verséből. Tehát Pál apostol efézusiakhoz írott levele 5. fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként. Paráznaság pedig és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még szóba se jöjjön köztetek, amint az a szentekhez méltó. Sem trágárság vagy bolond beszéd, kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy kapzsinak, aki bálványimádó, sincs öröksége a Krisztus és Isten országában. Senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten haragja hitetlenség fiaira. Azért ne legyetek részesei ezeknek, mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban. Tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak, és ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. Mindaz pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön. Mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Azért mondja, ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked, Krisztus. Már napok óta olvassuk ezt a levelet, amely Pál apostol írása, És annyit tudunk róla, hogy fogságban keletkezik, tehát az apostol börtönben van, amikor írja ezt a levelet, ugye a negyedik fejezetet azzal kezdte, hogy kérlek azért titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban. Tehát Pál börtönben van azért, mert vállalja, hirdeti a Krisztust, hirdeti azt, hogy Jézus az Isten fia, Jézus az Úr, és hát bizony ez nem tetszik sokaknak, különösen ugye Rómának, vezető embereknek, és Pált ugye bebörtönözték, de nem csak rómaiaknak nem tetszett ugye a zsidóknak, hogy ő, aki valamikor Jézusban Isten káromlót látott, most bátran hirdeti, hogy igenis Jézus az Isten fia. Hogy Jézus a Krisztus, Jézus az a messiás, akit vártak a zsidók. És tulajdonképp már nem kell várniuk, mert megérkezett. Most már az lenne a feladatuk, hogy meglássák Jézusban ezt a messiást, és elfogadják az életük urának, mesterüknek. Most már ne a ószövetségi törvényből tanuljanak, ne az legyen a mesterük, ne Mózes, hanem Jézus. Ugye maga Mózes is beszélt arról, hogy Isten majd ad egy nálam nagyobb prófétát, és őre hallgassatok. És ez a nagyobb próféta Jézus. Vagy ha visszagondolunk az Úr Jézus életében, amikor egyszer fölment egy hegyre, és ott elváltozott, megjelenik neki Mózes és Illés, és beszéltek vele az ő haláláról, és a vele levő tanítványok annyira tele voltak örömmel, annyira elragadta őket, hogy itt van Mózes és Illés, hát milyen jó, Mózessel, Illéssel, Jézussal, itt maradunk a hegyen, mi nem akarunk visszamenni a többi ember közé, a nyomorúság közé, sátrat építünk, és itt maradunk. Hisz itt van az Ószövetség két legnagyobb alakja, Mózes, aki a törvényt adta, Illés, aki legyőzte a bálvány prófétákat, hát hova mehetnénk? És akkor egy felhő árnyékolta be őket, és hallanak egy hangot, amint Isten szól hozzájuk, hogy ide figyeljetek, hogy itt van Jézus. Ő az én szeretett fiam, csak ő rá hallgassatok, csak őt figyeljétek. Tehát már nem a múlt nagy személyiségeire kell figyelnetek, hanem Jézusra. Ő az egyedüli út, akin kell járni. Igen, ő Isten prófétája, Istentől való király, ő, ami megmentünk, ugye őrá figyeljetek. És ezt nem bírták elviselni, bebörtönözték. És látjuk, hogy Pálnak a szívét a börtönben is Jézus tölti be. Olyan érdekes, hogy olvassuk ezt a levelet, meg akár a Filippi beli levelet, ami szintén börtönből készül. Egyetlen egyszer nem látjuk azt, hogy szidná azokat, akik bebörtönözték. Nem látjuk azt, hogy másokkal foglalkozna, az ő szívét Krisztus tölti be. Sőt, ugye írt olyat is, hogy az, hogy ő börtönben van, azt ne úgy tekintse a gyülekezet, hogy ezzel valami kárt szenved ő, vagy akár a munkájában hátráltatik, hanem úgy lássák, hogy ebben is van előny. Mert itt is terjed, a börtönben is terjed az evangélium. Pál mindig arra koncentrált, hogy ahol épp van, ott az élete, a tanítása által Krisztust ismerjék meg az emberek. Hogy Jézus tudja eléjük élni, megmutatni. Mert az volt neki a fontos, hogy megismerjék a Krisztust. Ugye Filippiben is, amikor bebörtönözték, ott is mit csinál? Imádkozik, és énekkel dicséri az Isten, pedig előtte jó megbotozták. Nem is csak valami apró kellemetlenség érte, megbotozzák, és mi jön elő Pál szívéből? A Krisztust, az Isten dicsőítő ének. És olyan jó ezt látni. És amikor Pál ír a gyülekezetnek, szívükre helyezi, hogy mit tegyenek, hogyan éljenek, akkor mindezt úgy teszi, hogy tudják, hogy Pál is úgy él. Nem olyat vár el tőlük, amit ő sem tesz. Pedig korábban, mint farizeus, pont az volt rá is a jellemző, mint a többi farizeusokra, hogy másoktól elvárták, de ők nem érintették, ahogy mondja Jézus, hogy másokra súlyos terheket raknak, de ők egy ujjal sem érintik. Tehát ők nem úgy élnek, de itt már Pál élete összhangban van azzal, amit tanít. Tehát írja a börtönből ezt a levelet, azt is tudjuk, hogy ez a levél egy körlevél, mert nem egy gyülekezetnek szólt, hanem ott Kis-Ázsiában több gyülekezet számára készült ez, és amikor az egyik helyre eljutott, felolvasták, aztán tovább küldték a másik helyre, és így aztán ezt a levelet Efézusba találták meg, és így, mivel az efézusiak beírták a címzésbe, hogy Efézus, ezért úgy könyveljük el, hogy ez az efézusi levél, de több gyülekezetnek szólt, és így szól nekünk is. Most is kéri az apostol a gyülekezetet, hogy legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek. De tehát ugye úgy szólítja meg őket, mint akik már Jézushoz tartoznak. Ugye Pál gyülekezetnek ír, és hogyha van gyülekezet, az azt jelenti, hogy ezeket az embereket az evangélium megszólította, Jézus kihívta őket az addigi életükből, kultuszukból, és most már Jézust követik, az ő igéjére figyelnek. És amikor így szól, legyetek azért Isten követői, ezzel a szívükre helyezi azt, hogy az ő, tehát akire ők föltekintenek, mondhatnám így a példakép, akire nézve elhatározzák, hogy mi olyanok akarunk lenni, mint az a személy, az nektek Isten legyen. Tehát nagyon fontos, hogy a tanítvány, a keresztény hívő ember, az mindig azt tartsa szeme előtt, hogy én nekem Istenre, jobban mondva, Jézusra kell hasonlítanom. Hogy Jézus azért jött el, hogy már őt kövessük. Hogy ő hozzá akarjunk hasonlítani, ott legyen, hogy olyanok akarunk lenni, mint ő. Mert ugye ezt a gyülekezetet is megkísértette más példa. Volt előttük sok emberi példa, kiválóság, vagy korábban, ha Efézusba gondolkodunk, akkor ott megvolt a korábbi kultusz, a Diana vagy Artemis kultusz. Ugye azt az istennőt imádták, annak megvoltak a maga hagyományai, és Pál azt mondja, hogy amikor ti elfogadtátok az evangéliumot, az nem azt jelenti, hogy elfogadtatok csupán egy tanítást, és közben az életetek még azt a Diana kultuszt követi, annak a szokásaihoz igazodik, hanem azt jelenti, hogy azt elhagyjátok, lecserélitek, és a ti mintátok az Jézus. És jó ezt végig gondolni, ki a mi mintánk, ki az én mintám, kihez alakítom, szabom az életemet, vagy ki az, aki pásztorként előttem jár, ki az, akinek a tettei számomra mintát jelentenek. Mert Jézus azért jött ebbe a világba, hogy ő legyen számunkra a minta. Ugye amikor elmondja a tanításait, és azt nem azért mondja, hogy az emberek aztán megtapsolják, és azt mondja, milyen nagyszerű beszéd volt ez, vagy ugye azt mondják, hogy hát igen, szép, majd megjegyezzük, tanítjuk, hanem azért mondja, hogy amikor ezeket halljuk, akkor gondolkozzunk el rajtuk, és próbáljuk ezt beépíteni az életünkbe, próbáljunk ahhoz igazodni. Ugye legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, és Istent mi csak Jézusban tudjuk követni, hiszen Isten Jézusban lett emberré. És ugye annyit halljuk mi már ezt, és úgy meg is szokjuk, hogy igen, Isten Jézusban emberré lett, és különösen ugye ilyenkor eszünkbe jut karácsony, de úgy bele tudunk-e rendülni, hogy micsoda óriási dolog az, hogy az élő Szent Isten mindeneknek a teremtője egy egyszerű csecsemővé lesz. Hogy Isten az ő hatalmát, az ő semkihez, semmihez sem fogható lényét bele szűkíti, sűríti egy kisgyermekbe. És ebben a kisgyermeki formában kiszolgáltatottá válik. Hiszen Jézus is ugyanolyan csecsemő volt, mint bárki, ami azt jelenti, hogy arra szorult, hogy az édesanyja etesse, tisztába tegye, fürdesse. Belerendültünk már abba, hogy az Istent valaki eteti. Az Istent megfürdetik, az Istent tisztába rakják. Értünk, hogy ezt a mélységet vállalja. Ugye hányszor vagyunk úgy, hogy megállunk, hogy na ezt én már nem teszem meg, mert ez méltóságomon aluli. Én már nem tehetem meg azt a feladatot. Nem végezhetek el, mert az már méltóságon aluli. És mennyire odafigyelünk, ugye, vagy mennyire nehéz az embernek, amikor olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerül, hogy másoknak kell, hogy gondoskodjanak róla, akár csak egy műtétkor. Ugye milyen nehéz sokszor megélni egy nőnek, hogy férfi orvos vagy ápoló törődik vele, meg foglalkozik vele, gondoskodik róla. Hát gondoljuk meg, hogy mennyivel nehezebb volt ez az Istennek. És eljött és értünk, vállalta, és aztán rálépett arra az életútra, amit mi is járunk, és azért, hogy megmutassa nekünk, hogy nézzétek, lehet másképp élni, mint ahogy azt ti csináljátok. Lehet másképp. És Jézus látta, hogy az ember hogyan él. Ugye látta, mit csinál. Veszekszik, gyilkolja egymást, haragszik, nem áll szóba. Ugye lehet másképp. És ezt a másképpet hozta el. De lehetőségként. Ugye amikor bement Jeruzsálembe, és már halad a kereszt felé, akkor utoljára kijön Jeruzsálem, vagy a templomból sír, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni, mint kotlós a ti csibéit, de ti nem akartátok, és ezért nem marad itt kőkövön. Vagyis elmondja, hogy ha én nem kellek nektek, akkor marad az az életetek. Nem marad kőkövön. Harcolni fognak meg, harcolnak ellenetek, elpusztítanak benneteket, és erről fog szólni az életetek, és látjuk, a mai napig erről szól a világ. Valaki elpusztítja, vagy el akarja pusztítani azt a másikat, az majd vissza fog neki fizetni, erről szól, és kicsibe is. Megbántott, na visszaadom neki. Erről szól. Mi akarunk fizetni, elrendezni, és mit mond Jézus? Azért jöttem, mert lehet másképpen. De ahhoz az kell, hogy őt kövessük. Hogy valóban ő legyen az ura az életünknek. Ugye, mint legyetek Isten követői, mint szeretett gyermekek. Mit mond Jézus? Hogy úgy bízzátok magatokat rám, hogy a kisgyermek a szülőre. Hogy is mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, semmiképp sem mentek be az Isten országába. És ez pont erről szól, hogy ha úgy, mint a gyermek, nem bízunk Istenben, nem bízunk az Úr Jézusban, akkor nem lesz másunk, másabb az életünk. És nem lesz örök életünk. Csak akkor, ha így rábízzuk magunkat. Miért bízzuk rá? Azt mondja, hogy Krisztus is szeretett minket. Hát azért, mert ő szeretett minket. Hogyan? Hogy önmagát adta értünk áldozati ajándékul. Az ő szeretetének ez a mércéje, hogy odaadta magát áldozati ajándékul értünk. Tehát ezért ajánlja Pál, hogy kövessük őt. Mert Isten olyan úr és gazda, akihez hasonló nincs. Nem a mi életünket követeli, hanem a sajátját adta oda értünk. Azt mondja, amikor te követed Jézust, akkor egy olyan valakit követsz, akinek drága a te életed. Azt mondja az Ószövetségben, hogy drágának tartalak és becsesnek, mert szeretlek. És ezt nem csak mondja. Ez nem csak a levegőbe hangzik el, hanem ott a kereszten elénk is éli. Azt mondja, ilyen becses vagy nekem. Még az a mellette elítélt Lator is. Drága és becses. Drága és becses számára az a római, aki beleverte a kezébe a szögeket. Az a katona, aki az oldalába szúrja a lándzsát. Annyira drága, hogy érte is meghalt. És aki ezt meglátja, annak belerendül az élete. De mit is mond még tovább, hogy aki ebbe belerendül, aki engem elkezd követni, annak bizonyos életváltozásra van szükség. Azt mondja, paráznasság, bármiféle tisztátalanság, vagy kapzsiság, még szóba se jöjjön köztetek, amint az a szentekhez méltó. Sem trágárság, vagy bolond, kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. Azt mondja, aki megismeri így az én szeretetemet, aki engedi, hogy én legyek úr az élete fölött, az egy belső átalakuláson megy keresztül. Ami addig számára fontos volt, ami hozzátartozott az életéhez, ami nélkül nem tudott élni, vagy egyszerűen csak megszokott és természetes volt, azt mondja, az már nem természetes, az már taszít, az már nem jó a számomra. De sem a paráznosság, tisztátalan, kapzsiság, vagy a trágárság, azt mondja, megváltozik. Tehát amikor Jézus belép az életünkben, az azt jelenti, hogy az ember belőről megváltozik. Mássá lesz. Nem magunktól, hanem az Úr Jézusnak a munkája által. És azt akarja, hogy ilyen változáson menjünk keresztül. Ugye a negyedik fejezetben Pál írt arról, hogy felszólította a gyülekezetet, hogy ugye vessék le magukról a régi embert, és öltözzétek fel az új embert. Ugye, és van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy vessétek le, vetkőzzétek le a régi természeteteket, vagy a régi éneteket. Mert ugye mi úgy jövünk ebbe a világba, hogy öröklünk egy természetet, ami meghatároz minket. Öröklünk egy ént, ami számára saját maga a legfontosabb, egy önző ént, hogy mindig az az érdekes, hogy én velem, mi történik, én hozzám, hogy viszonyulnak, és én is azt szerint reagálok. Ugye az ószövetségi törvénynek is ez egy fontos alapja volt, ugye, amikor azt mondták, hogy fogad szem, fogért, szemez szemért, de az Úr Jézus már ezt lebontotta, és azt mondta, hogy ne csak arra koncentráljatok, hogy visszaadod-e ugyanazt, hanem azt mondom, hogy tartsátok oda a másik orcátokat, bocsássatok meg, tegyetek jót azzal, akik átkoznak titeket. Tehát Jézus ilyen változást hoz el az életünkbe. És ugye mit mond, hogy aki például a pénz irányított, azt mondja, a kapzsi, hogy az bálványimádó. Tehát Isten és az ő igéje pénzre azt mondja, hogy az bálványisten. Ugye Jézus egy helyen úgy nyilatkozott róla, hogy a mammon. A mammon az Istennek tartották, az bálvány. És mit mondott, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, mert vagy az egyiket szereti az ember, és a másikat ugye gyűlöli. El kell dönteni, vagy mint az Ószövetségben, ugye amikor Izrael népe megpróbálta az ő hitével összeegyeztetni a bálkultuszt. És azt mondták, miért ne lehetne Ábrahám, Izsák és Jákób istenét imádni, és mellette a bált is. És akkor Isten elküldte Illést, és általa felszólította őket, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. Mert Isten nem azt várja, hogy adjunk neki valamit, juttassunk valami helyet az életünkben, hanem ő az egész életünket kéri. Az egész szívünket. Ugye ez volt a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes erődből, vagyis 100%-ba. Isten 100%-ot kér az övéitől, nem csak valamit tőlünk. Tehát itt is voltak olyanok, akik azt mondták, hát miért ne tarthatnék két kultuszt, járhatnék két templomba, adhatok az egyik Istennek, meg a másiknak is, de mint ahogy ugye Géza fejedelem is azt mondta, vagyok én elég gazdag ahhoz, hogy két Istennek mutassak be áldozatot. De Isten nem ezt várja, hogy büszkén azt mondjuk, ó, tudok én két Istennek is, hanem azt akarja, hogy leboruljunk elé a porba, és azt mondjuk, Uram, én nyomorult és szegény vagyok, és rád van szükségem. Ugye, ne legyetek részesei ezeknek, mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban. Tehát Pál látja, hogy változás történt az életükben. Ugye a változás azt jelenti, hogy van egy egykor, hogy valamikor olyan voltam, amíg nem ismertem Jézust, amíg nem olvastam a Bibliát, nem követtem az Úrnak a tanítását, és van egy most, ami már róla szól. Ami már azt mondja, hogy bemutatja, hogy az én életemnek az Ura az Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy a régi az sötétség. Ugye, amikor nincs jelen az életünkben Krisztus, az sötétség. Tehát a sötétség, a lelki sötétség, az nem a tudásnak a függvénye. És azt hitték, hogy hú, az emberek sötétek, elmaradottak, mert még nem tudtak esetleg írni, olvasni, és azt mondja Pál, nem ez a fő sötétség. A fő sötétség az, amikor Krisztus nélkül, Isten nélkül él az ember. No, az sötétség. És ugye ezt láttuk Káin életében is. A sötétség azt jelenti, hogy a gonosz akarata nyilvánul meg, és a gonosz akarata micsoda? Az, hogy ő embergyilkos. Legyen viszály, pusztulás, és Káin sötétségben volt. A sötétségben elborult az agya, és agyonütötte a testvérét, Ábelt. De mit mond, hogy aki pedig az Úrban van, Krisztusban van, az már világosság. Az már Isten akarata szerint tud cselekedni. Az ugye a világosságnak is van, ugye, van gyümölcse. De jóság, igazság, valóság. Vagy, ahogy a Galata levélben írja, hogy a Szentlélek gyümölcse. És akkor elejéje, hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, és így tovább. Tehát meg lehet látni azt, ha valakinek az élete Krisztusban van, ha ugye miért lehet látni? Mert különbség van a sötétség még a világosság közt. Ugye észrevesszük azt, ha sötét van, nem látunk semmit. És azt is, ha világosság van. Különbséget tudunk tenni, hogy jé, most világos van. Nem azt mondjuk, hogy sötétség van, amikor süt a nap, mert akkor mindent nagyszerűen látunk. Amikor sötét van, akkor észrevesszük, hogy nem látunk. Akkor kell valami mesterséges fény után járni, hogy el ne botoljunk a sötétségben, vagy lássuk azt, merre kell menni. De ha ki van téve, hogy milyen utca, de nincs fény, akkor nem tudjuk elolvasni, nem tudjuk, jó helyen járunk-e. Tehát mindenképp de tudjuk mi az, hogy világosság. És így a hívő életében is látszik, hogyha ő világosság, akkor azt föl lehet ismerni, hogy igen, ő a keskeny úton, az Úr Jézus útján jár. Ugye vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak. Tehát a hívő nem élhet úgy, hogy mondhatnám úgy, hogy ahogy esik, úgy puffan, hanem a hívőnek az a feladata, hogy mindig megvizsgálja, hogy amit tenni akarok, vagy amit, ahogy, amilyen irányba akarok menni, az tetszik-e Istennek, kedves-e az Úrnak, mert már az ő tetszésére akarunk élni. Ugye, mert nem minden tetszik az Úrnak. Azért, mert valami jól megy, sikerül, az nem biztos, hogy Istennek tetszik. Tehát mindig meg kell kérdezni, hogy Uram, tetszik ez neked? Jó ez neked? Gondoljuk meg, ott ült Lévi, vagyis Máté a vámszedő asztal mellett. És jó ment neki az üzlet. Minden rendben volt. De amikor Jézus megszólította, hogy jöjj és kövess engem, akkor elindult követni. Miért? Mert rádöbbent, hogy hiába megy anyagilag, gazdaságilag jól, hiába értem el én egy mások által irigyelt polcot, de nem vagyok a helyemen. Ez nem Isten akarata. Az, hogy egy zsidó, egy lévita, vagy egy lévi törzséből származó ember vámszedő legyen, ez nem Isten akarata. De előtte nem vizsgálta meg. Előtte akart lenni valaki. Előtte boldogulni akart, és azt mondta, nekem ez is megfelel. Ha így tudok magasra törni, akkor így megyek. És mit mond Pál? Hogy aki már Krisztushoz tartozik, az vizsgálja meg, hogy az tetszik-e az Úrnak, tetszik-e, amit tenni akar. És ezt nekünk is fontos megtenni. Mindig, Uram, tetszik? Kedves neked? Ugye ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le. De, tehát ez egy kérdés, hogy ma a hívők mennyire tudnak nemet mondani a nem hívők, a sötétségben lévőknek az életmódjára. Mennyire tudjuk azt mondani, hogy én nem csinálok úgy, ahogy te, vagy megkísért minket is, hogy nem akarunk lemaradni. Elég, ha csak annyi a különbség, hogy tudják, hogy én templomba megyek, meg Bibliát olvasok, vagy azt mondom, hogy igen, vannak dolgok, amiben nem vállalhatok közösséget. És tudjuk-e ezt a mást képviselni? Tudom-e azt mondani, hogy én másképp ünneplem meg egy ünnepet, egy családi ünnepet, egy személyes ünnepet? Mert az Úr ezt várja, hogy legyen más az életünk, hogy világítson. És ugye van egy feladatunk, hogy van, amit le kell leplezni. Ami azt jelenti, hogy van, amire rá kell mutatni, hogy az Isten előtt gonosz. Az rossz. Lehet, hogy ma a társadalomban az népszerű, meg sokan elfogadják, de Isten előtt az rossz. És mi ezt megmondjuk bátran és nyíltan. Persze annak aztán vannak következményei, hisz ma már lehet látni, hogy sokszor akik vállalják Isten akaratát, azt már büntetik. És mit mond? Hogy ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Igen, ez a világ, ez könnyen elaltat. Ezt Pál is tapasztalta ott a gyülekezetekben, hogy elaltat a világ. És mit mond, hogy ébredj fel, aki alszol. És ugye itt lelki alvásról van szó. Hogyha már nem vagy olyan érzékeny lelkileg, már nem tudsz különbséget tenni, már minden elfogadható a számadra, akkor ébredj fel. Még Isten ad lehetőséget, hogy felébredjünk, és ezt üzeni ma is nekünk, az egyháznak. Ébredjetek föl, ha alszotok. Támadjatok fel a halálból, és felragyog nektek a Krisztus. És olyan jó, hogy amikor ezt mondja, tudjuk, hogy az ő szavában erő van. Akkor úgy mondja, hogy erre a szóra valóban fel tudunk ébredni. Ki tudunk jönni lelki halálból. És mindent úgy mond Jézus, úgy mond az íge, hogy itt nem arról van szó, hogy nekünk kell erőlködni, hanem arról van szó, hogy azt kéri, hogy engedjük, hogy ő munkálkodjon az életünkbe. Ugye, amikor azt mondja, hogy vetkőzzük le a régi természetünket, régi életünket, óemberünket, ott sem arról van szó, hogy mi erőlködjünk, küszködjünk, mert a magunk erejéből nem tudjuk levetni. Mi nem tudunk átöltözni, de kérhetjük, engedhetjük, hogy ő vegye le rólunk azt a régi ruhát. Ő öltöztessen minket új ruhába, az üdvösség fehér ruhájába. És hogyha ez megtörténik, akkor az látszik az életünkbe. Adja Isten, hogy mi is induljunk el őt követni a mindennapokban, hogy látszódjon, hogy valóban mi az ő gyermekei vagyunk, aki figyelnek mennyei atyuk szavára, vezetésére, útmutatására Krisztus által. Imádkozzunk! Édesatyám, köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy emberré lettél Jézusban, és egész közel jöttél az életünkhöz. Uram, nem is értjük, hogy tudtál Isten létedre ilyet fölvállalni, hogy azt az útvonalat megélted, amit mi is megélünk, és ilyen kiszolgáltatottá lettél, értünk, hogy egy anyának kellett rólad gondoskodni, és köszönjük, hogy még messzebb mentél, mélyebbre mentél, amikor bemutattad értünk az áldozatot. És te nem egy bárányt, vagy egy bikát adtál áldozatul, hanem a saját életedet, a legtöbbet, a legnagyobb értéket, önmagadat. Mindezt értem és értünk, és attól, hogy tudjunk ezért hálát adni, ezért dicsőítsünk téged. Köszönjük, Úr Jézus, hogy látod bennünket az értéket, hogy te drágának tartasz és becsesnek, és azt mondod, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És tudjuk, hogy véreddel vásároltál meg, és Uram, az, hogy soha ne akarjunk eltávolodni tőled, hanem engedjük, hogy te vezess, és formálj továbbra is, tisztítsd a szívünket, az életünket, hogy egyre inkább hozzád hasonlítsunk, és könyörülj, hogy akarjunk követni, mindig a nyomodba megmaradni, arra menni, ahova te mész, és elhatárolódni attól a sötétségtől, ami ebben a világban van. És köszönjük, hogy lehetünk világosság a te szent lelkednek ereje által. Kérünk így a betegekért, megfáradtakért, Urunk, vond őket magadhoz, hisz te ma is újjá tudod tenni az emberek életét. Ma is tudsz változást hozni, mindegyikünk szívébe, életébe, ma is le tudod venni rólunk a szennyes ruhát, és kínálod még az új ruhát, a tiszta fehér ruhát, és add, Uram, hogy minél többen átvegyék ezt tőled, és könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, szenvedélybetegekért. Elég visszük egyházunkat, népünket, s ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet. Ezt a missziós házba fogjuk majd tartani. Azt követően szombaton 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, vagy vasárnap a templomban 10:30-tól lesz istentisztelet. Befejezésül énekeljük a 511. dicséret 5. versét, Húnyó szemembe. Szent eged,